Mózes harmadik könyve a 11-től a 15. fejezetig. Mielőtt elkezdenénk tanulmányozni a 11. fejezetet, olvassuk el a Mózes 5. könyvének 28. fejezetéből az első verseket. Néha nagyon belebonyolódunk a törvénybe, és azt kívánjuk, hogy bárcsak kihagyhatnánk ezt a részt, hisz amúgy is Isten kegyelmi törvénye alatt vagyunk. A valóság az, hogy Isten lelki törvényeket állít fel számunkra, és az 5 Mózes 28-ban ezt mondta a törvénnyel kapcsolatban. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőföldet gyümölcse és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Áldott leszel jártodban, keltedben. Vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet, ha rád támadnak. Egy úton vonulnak föl ellened, de 7 úton menekülnek előled. Áldást bocsájt az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Isten különleges lelki törvényeket adott számunkra. Ha ezeket betartjuk, akkor áldottak leszünk, ugyanakkor a fejezet végén azt is megtalálhatjuk, hogy mi történik abban az esetben, ha elvetjük ezeket a törvényeket. De ha nem hallgatsz az Úrnak Istenednek a szavára, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged. Átkozott leszel a városban, és átkozott leszel a mezőn. Átkozott lesz kosarad és sütőteknőd. Átkozott lesz méhed gyümölcse és termőföldet gyümölcse, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Átkozott leszel jártodban, keltedben. Józsué könyvének első fejezetében Mózes végső utasításokat adott Józsuénak, és a 8. versben ezt mondta. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd azt éjjel és nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Ha tehát megtartod a törvényt, ha olvasod, ha tanulmányozod azt, akkor Isten sikeressé tesz. Az első Zsoltárban ezt írja Dávid. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Tudom, hogy néha igen megterhelő ezeken a törvényeken keresztül rágni magatokat, de tudnotok kell azt, hogy ha ezeket tanulmányozzátok, és főleg ha ezek szerint cselekedtek, akkor Isten áldása lesz az életeteken. Izrael gyermekei nagyot hibáztak, mert azt hitték, hogy csak azért, mert övék a törvény, ez a tény igazítja meg őket. De Pál azt mondta, hogy nem a törvény birtoklása, hanem annak cselekedete hozza az áldást. A 3 Mózes 11-ben az Úr azokat az ételeket sorolja fel, amelyeket ehettek, és amelyeket nem ehettek. Ez számomra azt mutatja, hogy igenis Isten érdekelt a mi egészségünk alakulásában. Ha az Úr ma szólna hozzánk, akkor sokat intene minket a rossz ételekkel kapcsolatban, hiszen nem teheted meg, hogy eszed ezeket a szemeteket, és ugyanakkor azt kéred tőle, hogy adjon jó egészséget neked. Az Isten által megengedett ételek jók, egészségesek és táplálóak, és minden eltiltott étel hátterében egészségügyi okok húzódtak. Az Új Szövetségben olvashatjuk, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Péter látomásában egy lepedőt látott leereszkedni a mennyből, amelyben tiszta és tisztátalan ételek voltak, és az Úr azt mondta, hogy kelj fel, Péter, öld meg és egyél. Mire Péter azt válaszolta, hogy Nem úgy, uram, én soha sem ettem tisztátalan dolgot. Sokan ezt zöld lámpaként értelmezik, mert szerintük Isten itt azt mondta, hogy bármit megehetünk. Szalonnát, disznósültet és akármi mást, mert Isten azt mondta, hogy ne mondd tisztátalannak azt, amit én megtisztítottam. De Isten nem disznóhúsról beszélt ebben a versben, hanem a pogányokról, és azért szólt így Péterhez, mert éppen a pogányokhoz akarta elküldeni őt. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy Pál elég felszabadult zsidó volt ahhoz, hogy disznósültet ehetett, amikor azt eléje rakták. Mert azt mondta, hogy minden jó számodra, hogyha hálaadással eszed, és edd meg, amit eléd tesznek, és ne kérdezősködj. Ezt azonban nem kifejezetten a disznóhússal, hanem a pogány isteneknek áldozott hússal kapcsolatban mondta. Jézus azt mondta, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a szájon, hanem ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Szerintem az Úr az Új Szövetségben megengedte, hogy mi pogányok olyan húst tegyünk, amit annak idején tiltott a zsidóknak. Amikor a pogány gyülekezetek a törvénnyel szembeni engedelmességről vitáztak, Péter azt mondta, hogy ne tegyünk rájuk olyan terheket, amelyeket sem mi, sem atyáink nem voltak képesek elviselni. Ezért csak azt említették meg, hogy ne egyenek megfulladt állatból, azaz olyanból, amelyben a vére még benne van, és olyanból, amelyet bálványoknak áldoztak, de nem sorolták fel azt a hosszú listát, amelyet Isten itt a három Mózesben adott nekik. Mózes harmadik könyvének 11. fejezetében megtalálhatjuk azokat az állatokat, amelyekből ehettek, ugyanakkor Isten adott egy alaptörvényt is. Megehettek minden kérődző állatot, amely hasított körmű, mégpedig egészen ketté hasadt körmű. De nem ehetitek meg a kérődzők és a hasított körműek közül ezeket. A tevét, mert kérődző ugyan, de nem hasított körmű, ezért nektek tisztátalan. A hörcsök kérődző ugyan, de nem hasított körmű, ezért tisztátalan. A nyúl kérődző ugyan, de nem hasított a körme. Tisztátalan. Valaki egyszer azt mesélte, hogy volt egy barátja, aki emiatt a vers miatt többé már nem hitt a Bibliában, mert azt mondta, hogy a nyúl nem kérődző, és ha a Biblia valóban Isten igéje lenne, akkor nem írna ilyet, hogy a nyúl kérődző. Az eredeti héberben ennek az állatnak a neve Arnebet, amiről nem tudjuk pontosan, hogy milyen állat, de a fordítók nyúlnak fordították. Ugyanakkor nemrég azt is felfedezték, hogy a nyúl valóban kérődző állat, és mindez most már tudományosan bizonyított ténnyé vált. Ezek szerint a szóban forgó ember semmiért adta oda a hitét, ami igen tragikus. Természetesen nem nehéz megérteni a törvények mögött húzódó egészségügyi okokat. A vadnyúlak gyakran hordozták magukban a sárga láz tüneteit, és ez így van a mai napig is. A disznóhússal pedig az a helyzet, hogy nagyon fontos alaposan megsütni, mert betegséget hordozhat magában. Sokan betegedtek már meg a nem alaposan megsütött vagy megfőzött disznóhústól, és ebből láthatjuk, hogy Isten védte az izraelieket ezekkel a parancsolatokkal. Mindabból, ami a vízben él, ezeket ehetitek meg. Megehetitek a vízben, a tengerekben és a folyókban élők közül mindazt, aminek uszonya és pikkelye van. De legyen utálatos a tengerekben és a folyókban mindaz, aminek nincs uszonya és pikkelye, akármilyen vízben nyüzsgő és akármilyen vízben élő lény is az. Ez azt jelenti, hogy sok tengeri lényt nem szabad megenni, mint például a rákot, a kagylókat, amelyek bizonyos hónapokban gyilkos mérgekkel vannak tele. A madarak közül ezeket tartsátok utálatosnak, és meg ne egyétek, mert utálatosak. A sas, a keselyű és a halászsas, a sólyom és a héjafélék, mindenfajta holló, a strutt, a bagoly, a sirály és a karvajfélék, a kuvik, a vöcsök és a füles bagoly, a bölömbika, a pelikán és a dökkeselyű, a gólya és a szarkafélék, a búbosbanka és a denevér. Hát ezekkel eddig sem volt soha problémám, nem is éreztem kísértést arra, hogy ezekből legyek. Csak azt tehetitek meg az összes négylábú szárnyas rovar közül, amelyiknek a lábain felül lábszárai is vannak, hogy szögdécselhessenek velük a földön. Ezeket ehetitek meg közülük. A vándorszászka fajtát, a kövi szászka fajtát, a szöcskeféléket és a marokkói szászka fajtát. Minden egyéb négylábú szárnyas rovar utálatos. Ezekkel tisztátalanná teszitek magatokat. Mindaz, aki a tetemüket érinti, tisztátalan lesz estig. További szabályokat is ad Isten a dolgok megmosására, illetve az emberek saját tisztálkodására, miután holt tetemekhez értek. És ezek mind értelmes higiéniai szabályok. Érdekes, hogy minden fejezet végén összefoglalja mindazt, amiről eddig szó volt. Ez az állatokról, madarakról, a vízben nyüzsgő mindenféle élőlényről és a földön csúszómászó mindenféle állatról szóló törvény. E szerint kell különbséget tenni a tisztátalan és tiszta között, a megehető állatok és a meg nem ehető állatok között. Közben még érdekes, hogy az egerek, a csigák és a gyíkok is tiltó listára kerültek. A 12. fejezet a gyermeket szülő asszonnyal kapcsolatos. Ha egy asszony fogan és fiút szül, tisztátalan lesz 7 napig, ugyanolyan tisztátalan, mint a havi tisztulás idején. A 8. napon metéjék körül a fiú szeméremteste bőrét. Még 33 napig maradjon otthon az anya, míg megtisztul a vértől. Semmiféle szent dolgot nem érinthet, a szent helyre sem léphet be, míg el nem telnek tisztulásának a napjai. Ha pedig leányt szül, 2 hétig lesz olyan tisztátalan, mint a havi tisztuláskor, és 66 napig kell otthon maradnia, míg megtisztul a vértől. Amikor eltelnek a fiú vagy a leány miatti megtisztulásának napjai, akkor vigyen el egy esztendős bárányt égő áldozatul, egy galambfiókát vagy egy gerlicét pedig vétek áldozatul, a kijelentés sátrának a bejárata elé a paphoz. Az pedig mutassa be az úrnak a színe előtt, és végezzen engesztelést az asszonyért, akkor tisztává lesz a vérfolyás után. Ez a törvény vonatkozik a fiút vagy leányt szülő asszonyra. De ha nem telik neki bárányra, akkor fogjon 2 gerlicét vagy 2 galambfiókát, egyet égő áldozatul és egyet vétek áldozatul. A pap pedig végezze el az engesztelést az asszonyért, és az tiszta lesz. Érdekes, hogy amikor Mária és József Jézus születése után elmentek a megtisztulási szertartásra a templomba, akkor Mária 2 galambot vitt oda, ami arra utalhat, hogy szegények voltak, és nem engedhették meg maguknak, hogy bárányt vigyenek a paphoz. A 13. fejezetben Isten a leprával foglalkozik. A papoknak utasításokat ad, hogy miként állapítsák meg a lepra jelenlétét. Ennek 2 oka volt. Ha valóban lepra volt, akkor el kellett különíteni őket a többiektől, hogy ne terjedjen tovább a betegség, másodszor pedig azért kellett a vizsgálat, hogy senki se kerüljön karanténba azok közül, akik valójában nem voltak leprások. A 45. versben azt olvashatjuk, hogy ha valóban leprás volt, akkor azt kellett kiáltsa, hogy tisztátalan, tisztátalan! És arra vonatkozó utasítások is vannak, hogy miként kellett a ruhákat megsemmisíteni, amelyeket beszennyezett a betegség. Az 59. versben ezt olvassuk. Ez a gyapjú vagy lenruhán, vásznon, szöveten, vagy bármilyen bőrholmin levő poklos kiütés törvénye. Ennek az alapján mondják tisztának vagy tisztátalannak. A 14. fejezet csodálatos szavakkal kezdődik. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Ez a poklos emberre vonatkozó törvény, amikor megtisztulva a pap elé kerül. Ezek nagyon érdekes szavak, mert a lepra gyógyíthatatlan betegség. Isten a törvényben az emberektől függetlenül külön lehetőséget tartott fent kegyelmének gyakorlására. Technikai értelemben a lepra még a mai napig is gyógyíthatatlan betegség, mégis Isten a törvényben saját magának szabad utat adott arra, hogy természetfeletti módon munkálkodhasson és gyógyíthasson. Menjen ki a pap a táboron kívülre, és ha úgy látja a pap, hogy meggyógyult a poklos ember a poklos kiütéséből, akkor hozzanak a pap parancsára a megtisztulni akaróért 2 élő tiszta madarat, cédrusfát, bíborfonalat és izsópot. Azután vágják le a pap parancsára az egyik madarat cserépedény fölött, forrásvíz mellett. Fogja a pap az élő madarat, a cédruszfát, a bíborfonalat és az izsópot, és mártsa bele azokat az élő madárral együtt a forrásvíz mellett levágott madár vérébe. Azután hintse meg a poklosságból megtisztulni akarót 7-szer, és mondja ki, hogy tiszta. Az élő madarat pedig eressze szabadon a mezőn. A megtisztulni akaró mossa ki ruháját, borotválja le mindenütt a szőrét, mosakodjék meg vízben, és tiszta lesz. Azután bemehet a táborba, de 7 napig maradjon a sátoron kívül. A 7. napon borotválja le mindenütt a szőrét, a haját, szakállát, szemöldökét, és borotválja le mindenütt a szőrét. Mossa ki a ruháját, és mossa meg a testét vízben, akkor tiszta lesz. A 8. napon hozzon 2 hibátlan bárányt, meg egy egyesztendős hibátlan nőstény bárányt. Ételáldozatul pedig 3/10 véka finom lisztet olajjal gyúrva, meg 1/2 liternyi olajat. Állítsa oda a tisztítást végző papa megtisztulni akarót ezekkel együtt az úr elé, a kijelentés sátrának a bejáratához. Azután fogja a pap az egyik bárányt, mutassa be jóvátételi áldozatul a 1/2 liternyi olajjal együtt. Mutassa fel azokat felmutatási áldozatként az úr színe előtt. A bárányt azon a helyen vágja le, ahol a vétek áldozatot és az égő áldozatot szokták levágni, vagyis a szent helyen, mert a vétek áldozathoz hasonlóan ez a jóvátételi áldozat is a papé. Igen szentséges az. Vegyen a papa jóvátételi áldozat véréből, és kenje meg azzal a papa megtisztulni akarónak a jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját. Vegyen a papa 1/2 liternyi olajból is, és öntsön a papa bal tenyerébe, majd mártsa bele a pap jobb kezének az ujját a bal tenyerében levő olajba, és hintsen ujjával az olajból 7-szer az úr színe elé. A tenyéren maradt olajjal kenje meg a papa megtisztulni akarónak a jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját, a jóvátételi áldozat vére helyén. A tenyérbe maradt olajat pedig kenje a papa megtisztulni akarónak a fejére. Így végezze el érte a pap az engesztelést az úr színe előtt. Azután készítse el a papa vétek áldozatot, és végezzen engesztelést a tisztátalanságából megtisztulni akaróért. Majd vágja le az égő áldozatot. Vigye fel a pap az égő áldozatot, meg az ételáldozatot az oltárra. Így végezzen érte engesztelést a pap, és akkor tiszta lesz. De aki szegény ember és nem telik neki ennyire, az hozzon egy bárányt jóvátételi áldozatul felmutatásra, hogy engesztelést végezzenek érte. Ételáldozatul meg 1/10 véka olajjal gyúrt finom lisztet és 1/2 liternyi olajat. Hozzon 2 gerlicét vagy 2 galambfiókát is, ahogyan telik neki, az egyiket vétek áldozatra, a másikat égő áldozatra. Vigye el azokat tisztulásának 8. napján a paphoz, a kijelentés sátrának a bejáratához, az úr színe elé. Fogja a papa jóvátételi áldozatra való bárányt és a 1/2 liternyi olajat, és mutassa fel azokat a pap felmutatott áldozatként az úr színe előtt. Azután vágja le a jóvátételi áldozatra való bárányt, vegyen a papa jóvátételi áldozat véréből, és kenje meg a megtisztulni akaró jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját. Öntsön a pap az olajból a maga bal tenyerébe, és a bal tenyerében levő olajból hintsen a pap jobb kezének az ujjával 7-szer az úr színe elé. Azután kenje meg a papa tenyerében levő olajból a megtisztulni akaró jobb füle cimpáját, a jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját a jóvátételi áldozat vérének a helyén. Ez tehát az a folyamat, amelynek segítségével a meggyógyult leprást visszafogadták a közösségbe, és ismét az emberek között élhetett. A leprát gyakran a bűnnel hozzák kapcsolatba, mert titok övezte az eredetét és közvetítését is. Nem tudjuk, hogy mi által kerül egyik emberről a másikra a lepra, és azt sem tudjuk, hogy hogyan lehet azt megkapni, ugyanúgy, ahogyan azt sem tudjuk, hogy a bűnt hogyan terjeszti egyik ember a másikra. De azt látjuk, hogy minden ember meghal a bűn miatt. A lepra az emberek tudománya alapján gyógyíthatatlan. Gyógyszerek segítségével meg lehet ugyan állítani a betegség előrehaladását, de nem lehet meggyógyítani a beteget. Ugyanígy a bűn is, emberi mérce szerint gyógyíthatatlan. A lepra halálos, ugyanígy a bűn is az. A lepra a testen belül először az idegeket támadja meg, és fokozatosan átveszi az uralmat a test fölött, és ugyanígy a bűn is fokozatosan veszi hatalmába az embert, majd lassan elpusztítja az ember ellenállását. A leprás tisztulási folyamatában láthatjuk, hogy az egyik madarat megölik, és az ő vérét egy vízes edénybe engedik, amelybe aztán belemártják a másik madarat. Biztos vagyok benne, hogy mindennek szimbolikus jelentősége van, csak úgy, mint a cédrusfának, a bíbornak, az izsópnak és a véres víznek. Mindezek Jézus Krisztus áldozatára mutatnak, aki értünk áldozta fel magát. Érdekes, hogy a teljes Ószövetség át van fonva egy bíbor fonallal, amely Jézus Krisztus irányába mutat. Itt a leprás kellett hozzá ezt a bíbor fonalat. Később Ráháb is egy bársonykötelet kellett leengedjen az ablakán keresztül, hogy amikor Izrael gyermekei elfoglalták Jerikót, mindenki megmenekülhessen, aki abban a házban volt, ahonnan a bársonykötél kilógott. A cédrusfa természetesen előre mutatott a keresztre, és biztos vagyok benne, hogy ők mindnyájan valamilyen módon nagyon várták már a keresztet. Lehet, hogy a kereszt cédrusfából volt, ezt nem tudom, de nem lennék meglepve. A véres víz előre mutat arra, amikor Jézus oldalát a római katona keresztül szúrta, és véres víz tört elő onnan. Ez a mi Jézus Krisztus vére általi megtisztulásunkra utal. Az izsópra emlékeztek, hogy amikor ott függött a kereszten Jézus, akkor vették az izsópot, ecetet tettek rá, és megérintették az ajkát ezzel, amikor azt kiáltotta, hogy szomjazom. Mindenben ott van ez a gyönyörű szimbolizmus, és amint olvasod és megnyitott szíved a lélek előtt, biztos vagyok benne, hogy Isten szólni fog hozzád, és megmutatja, hogy miként alkalmazhatod ezeket a sorokat az életedben. Én nem szeretem belemagyarázni a lelkiséget, de biztos vagyok benne, hogy egy lelki párhuzam húzódik végig az írásokon. Ezek magyarázata nem az én stílusom, és ezt meghagyom azoknak, akik mélyebben belelátnak az ilyenfajta analógiákba. Amikor viszont ezekre rámutatnak, akkor én ezeket nagyon szépnek találom. Végül pedig a leprás Istennek való elköteleződését láthatjük, a vért a fülcimpáján, a hüvelykujján és a lábain, amely azt jelképezi, hogy Istennek szánja az életét. És ugyanezt tették Áronnal is, amikor pappá szentelték. A füle Isten hangjára nyíljon meg, a keze Isten munkáját végezze, a lábai Isten útján járjanak. És ez ránk is vonatkozik, akik megtisztultunk bűneinktől. A megtisztulás nem jelenti azt, hogy ezzel minden be van fejezve. Istennek szánt életet kell éljünk, miközben el kell kötelezzük neki magunkat. A fülünk az ő hangjára kell legyen nyitott, a kezünk az ő munkáját kell végezze, a lábunk pedig az ő útjain kell járjon. Az analógia kézzelfogható itt a leprás megtisztulása és a bűnös megtisztulása között. Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Ha majd bementek Kánaán földjére, amelyet én adok nektek birtokul, és ha poklos kiütést bocsátok valamelyik házra a birtokotokban levő földön, ez egy penészhez hasonló dolog lehetett, és ha ez megjelent, akkor le kellett tisztítsák, újra kellett vakolják, és ha ismét kiütött, akkor az egész házat teljesen le kellett rombolni. Ha a vakolás után nem ütött ki ismét a penész, akkor a ház tiszta volt, és lehetett benne élni. A 15. fejezetben Isten a test felületén levő gennyes sebekkel foglalkozik. Ismét higiéniai szabályokat olvashatunk arra vonatkozóan, hogy minden, amit a beteg visel, és minden, amit érint, az tisztátalanná válik. Olvashatunk a különböző mosakodásokról, amelyeket addig kellett végezni, amíg a fertőzés teljesen meggyógyult. Érdekes, hogy ezek a tisztaságra vonatkozó törvények nagyon fontosak voltak akkoriban. Egészen a 20. század elejéig a kórházakban sem voltak megfelelő higiéniai szabályok, a doktorok sem tisztálkodtak rendesen. Az volt a szokás, hogy minél véresebb a doktor ruhája, annál hatékonyabbnak tűnik a munkája. Az orvosok egyik betegtől a másikhoz, egyik szüléstől a másikhoz, egyik operációtól a másikhoz mentek tisztálkodás nélkül. Az a doktor, aki elsőként azt ajánlotta, hogy az orvosok tisztálkodjanak megfelelően, majdnem elvesztette az állását. Később statisztikailag be tudta bizonyítani, hogy a halálozási aránya betegei között és főleg a szülő anyák között sokkal alacsonyabb volt, mint a többiek esetében, csak azért, mert megfelelően tisztálkodott. Mindezekre csak 100 évvel ezelőtt jöttek rá, de ha elolvasták volna Isten törvényeit, akkor tudhatták volna, hogy milyen fontos a tisztálkodás és a mosakodás. A Biblia nem azt állítja, hogy a tisztaság felér a szentséggel. Ezt a Korán állítja. Viszont a Bibliából is kiderül, hogy a testi tisztaság is fontos dolog azért, hogy egészségesek lehessünk. A 15. fejezet végigmegy a fertőzések megtisztításán, majd a női menstruációs periódusra vonatkozó szabályokat is olvashatjuk. Ebben a periódusban a nő tisztátalannak számított ugyanúgy, mint az is, aki megérintette az ágyat, amelyben aludt, és meg kellett mosakodjon. A menstruációs periódusa után pedig 7 napig kellett várjon elkülönítve, majd a 8. napon 2 fiatal galambot vitt a paphoz, égő és vétek áldozatként, és utána tisztának mondták ki, és ismét lehetett fizikai kapcsolata a férjével. Érdekes az is, hogy ez volt az egyik oka annak, hogy nagyon hatékonyan szaporodtak ezek az emberek, hiszen pont abban a periódusban kezdhették újra a testi kapcsolatot, amikor a női peteseit megérett. Így óvjátok Izrael fiait a tisztátalanságtól, hogy meg ne halljanak tisztátalanságuk miatt, tisztátalanná téve hajlékomat, amely közöttük van. A tisztátalanságnak a szertartások szempontjából volt jelentősége, mert ez alatt nem engedélyezték számukra az Isten sátrába való bemenetelt.